Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, délután van, fintech világa, Szupán Marci, a PIK-től itt ül mellettem, és Dencz Bálintot hívtuk meg a tejától, és az egyik kedvenc témát következik, Marci, egy kutatás kapcsán, egy friss kutatás, közös kutatásotok, fintech.hu és te, KKV-k lesznek a fókuszban.
Így van, hát szinte, de mondjuk nem mondhatjuk, hogy unalomig, mert azért idén mi is ráálltunk erre a pályára, amit mindig kritizálok, nem, hogy méltatlanul kevés fókusz esik a KKV-kre.
Erről még sose beszél. Most de, először,
de azt mondom, hogy most belevonhatjuk magunkat is ebbe a körbe, mert idén mi is keveset beszéltünk erről, mert itt trumpoztunk, bitcoinoztunk, meg mindent csináltunk múlt héten is. Elmentünk Forma 1-es versenyre is, de KKV-król talán nem esett szó. Most viszont annál inkább alapvetően azt fogjuk megnézni. Volt egy ilyen szuper közös projektünk a tejával, ahol egy csomó minden izgalmas dolgot kiderítettünk a magyar KKV-któl, a magyar KKV-król, és egy kicsit ezekben fogunk vájkálni.
Na, ezt a tejázunk egy kicsit, jó? Azért. Mit kell attok egész pontosan tudni?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, Dencz Bálint Ákos vagyok a tejától. Ezt a viccet egyébként elég sokszor elsütötték már a névválasztás kapcsán. Segítek egy kicsit, a latin eredete van a szónak, és az örömöt jelenti, hiszen az a hivatásunk, hogy örömöt vigyünk a vállalkozások életében. Úgyhogy éppen ezért választottuk ezt a nevet is.
És akkor KKV kutatás közösen a fintech.hu-val. Mi az, amit még nem lehet tudni a KKV-k vágyairól?
Nagyon sok minden nem lehet tudni, sőt a legtöbb minden nem lehet tudni még a KKV-k vágyairól. Igazából pont ez volt a célja ennek a kutatásnak. Párhuzamosan egyébként több országban is folytattunk kutatást, és minket kifejezetten érdekelt a magyar vállalkozásoknak a visszajelzése, a magyar vállalkozásoknak az igényei. Hiszen nekünk az a véleményünk, az a teóriánk, hogy a legtöbb kis és középvállalkozás alulszolgáltatott, főleg szoftveres piacon, és szeretnénk elhozni nekik olyan megoldásokat, amivel tudjuk segíteni a vállalkozás irányítását, a vállalkozás működtetését, és ezáltal nyilván hatékonyabbá téve magát az üzletet.
Hoztam neked meglepetést, vagy hoztam nektek meglepetést, nem egy kis KKV-t a zsebemből, hanem egy friss kutatás, egy másik kutatás, mert csak a címét mondom, de ez szerintem nagyon beszédes. A KKV vezető közel fele saját cége rabszolgájának érzi magát. És amikor ezt láttam, és tudtam, hogy jössz, meg erre szerintem, akkor arra gondoltam, hát igen, egyfelől ezért is érezheti magát, mert ugye tudjuk egy másik kutatásból, hogy...
Egy harmadik kutatásból,
hogy idejük 70-80%-át nem azzal töltik, amit szeretnek, amit tudnak, amiből a pénz jön, hanem az összes többi cuccal. Ugye ebben van az adminisztráció pénzügyek.
De ehhez képest fura egyébként, hogy a 70-80%-a nem azzal tölti az idejét, amit szeret, és csak fele érzi rabszolgának magát. Ott van egy
másért.
Van egy érdekes 30%, akik lehet, szeretik az önsanyargatást.
Jó, szóval itt lett a kitörési pont, nem ebben a rabszolgasságból az egyik, hogyha ezen tudnak valamit változtatni.
Nyilvánvalóan teljesen egyértelmű, hogy a digitalizáció és a különböző szoftveres megoldások azok, amik ugye segíteni tudnak, hogy meg tudjanak válni a rabszolgaláncaiktól a vállalkozók.
Az olcsóság az mennyire szempont? Az, hogy hozzáférhető legyen a szolgáltatás?
Megmondom őszintén, mi is érdekesen álltunk az eredmények után, vagy eredmények előtt nem csak Magyarországon, hanem akár a külföldi Európa szerte történő kutatásunk során, hogy bár fontos, de ez körülbelül a negyedik vagy ötödik a fontossági rangsorban. Tehát minden vállalkozás számára a kutatásból az jött vissza, hogy a legfontosabb a transzparencia, átláthatóság és nyilván ezzel azonosított biztonság. Ezek után pedig a legtöbbször a szolgáltatási minőséget mondták a vállalkozások, és nyilván ezután jött csak az ár, mint egy tényező.
Néztem a kutatást, és a transzparencia, ugye ez rögtön kívült, azt annyiszor használjuk most és annyiféle területen. Az mit jelentett itt? Hogy legyen tök egyszerű? Hogy legyen lebutítva az én szintemre? Mert egész mással foglalkozhatom én, mint pénzügyekkel egyébként. Tehát a transzparencia ezt is jelenti, vagy azt, hogy pontosan tisztában legyek, hogy miért mit fizetek?
Én szerintem mind a kettőre vonatkozik a transzparencia, tehát egyrésztről az, hogy milyen egyszerűen tudom elérni ezt a szolgáltatást, hol találom meg, hogy tudom megrendelni, hogyan tudok regisztrálni, és nyilván a másik oldala, hogy milyen feltételekkel tudok regisztrálni, milyen feltételek mellett tudom igénybe venni a szolgáltatást. Megnéztünk jó pár szolgáltatást szoftveres piacon, fizetés-elfogadási piacon, és sokkoltak, hogy mennyien rejtett tartalom van van ezekben a szerződésekben, mennyi kötelesség van, mennyi vállalási kényszert nyomnak a vállalkozókra a különböző szolgáltatók. Ide kiemelném, hogy több európai országban van már törekvés jelen pillanatban arra, hogy egyszerűsítsék kötelezően egy szabályozott formában, hogy milyen feltételek mellett szerződtethet egy hasonló szolgáltatásokat nyújtó cég. Például az angol piacon már kötelezik egy olyan formára a vállalkozásokat, hogy az ajánlatukat egy ilyen dobozolt megoldásban kell adniuk a vállalkozások
számára.
Hát, hogy ennek számára.
Is egy ilyen THM-e, ugye? Valami módon egy ilyen alapja, igen.
Igen, pontosan, hiszen kb. Jelen pillanatban ahány vállalkozás, vagy ahány szolgáltató, annyiféle árazás létezik, és amikor mai napig beszélgetek akár ismerősömmel, barátommal, aki vállalkozó, és megkérdezem, hogy milyen megoldásokat használ, és ezekért mennyit fizet, akkor általában ezt nem feltétlenül tudja, vagy ha azt gondolja, hogy tudja, akkor azt nagy valószínűséggel rosszul tudja.
Mennyire digitálisak, és mennyire használják a digitalizációt, a lehetőségeket a megkérdezettek? Az érettségük az hogy áll? Mert nyilván, hogy használni tudjam, és tudjam, hogy mit veszek le az étlapra, az nagyjából az ismernem kell az ételeket, hogy milyen név mit akar.
Így van. Én úgy gondolom, hogy a magyar vállalkozások digitalizációja terén még rengeteg elmaradásunk van, amit be kell pótolni. Nyilván a fizetéselfogadás terén valamivel fejlettebbek vagyunk, hiszen valamennyi online pénztárgépet használó vállalkozás számára most is kötelező az elektronikus fizetési megoldások biztosítása.
Erre nevetek, amikor... De egyébként most jöttem meg Ausztriából is, tehát ott ugyanez van egyébként.
Valamiért... De szoktál Magyarországon találkozni?
Nem, csak cash.
Hol?
Akkor meccs után vagy a felvétel.
Ja, jó, nem, itt igazán mondjuk nem konkrétummal
nehéz válaszolni. Máriacellben minden második azt vállalkozás tudom, azt, is, de Magyarországon
is. Azt tudom, hogy Ausztriában így van, de hogy érdekel, nekem meg pont olyan tapasztalataim vannak, hogy kimegyek a, nem tudom, akármelyik piacra Budapesten, akár egy Fény utcaira, és az utolsó sarokban is tudok a néninél.
És nem néz rád iszonyú szemmel, hogy 500 forintért, meg 1000 forintért te kártyát veszel elő.
De.
Meg azt mondta nekem a múltkor, az őrséges, hogy ez csak 1000 forint, de hogy volt? Ja, Ausztriában 10 euró fölött volt, mert 1000 forint, 500-at leköpnek, hogyha két hagymát veszel.
Igen.
Tehát mondjuk, de meg is értem, nem ismerem elővenni a kártyát. Egy csomó, meg ki is van írva, csak ma csak kész, mert két napon
rossz, nagyon szar, igen.
Bocsánat, hogy így eltereltem.
Igen, nyilván ugye ez több komponensből tevődik össze, az egyik az, hogy hogyan férnek hozzá a pénzükhöz. Ugye a legtöbb esetben, főleg a legkisebb vállalkozók férnek hozzá legutoljára a pénzükhöz, ezért nem annyira népszerű ebben a körben. A másik pedig nyilván ugye a szolgáltatására, hiszen a legfrissebb MNB-s jelentésből is az jön vissza, hogy a legkisebb kereskedők számára a legdrágább a szolgáltatás, tehát most ilyen pillanatban ilyen 3% körül van.
Hát majd hát a QR-kód meg az összes többi állapos.
Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fog. Azt nem mondom, hogy ez lesz a Szent Grál. Állítólag igen, tehát most nyilván a Nemzeti Bank irányából, meg a Hold udvarból az jön, hogy majd ez lesz a megoldás, hogy akkor AFR 2.0 QR-kód szabvány, fizetési kérelem, mindenféle deep linkek, meg gyakorlatilag az azonnali fizetési rendszerre való ráépülés és a kártyatársaságoknak a kikerülése. Mondjuk lehet, hogy itt jó lett volna úgy összerakni ezt a rendszert, hogy konkrétan ennek a processingét nem szervezik ki magánkézbe, ami gyakorlatilag teremt egy árnyék kártyatársaságot, ugye, mert ezt így sikerült megoldani most a magyar piacon, tehát nem fog tudni ezt szerintem olyan extrém módon komoly árcsökkenést hozni, de valamilyen árcsökkentő hatása lehet. Nyilván érdemes lesz majd ezt azt is figyelni, hogy mennyire lehet ezt kényelmesen megoldani, mert az se lesz egy jó megoldás, hogyha a jelenlegi terminál mellé, akkor még majd egy másik terminált is ki kell helyezni, ami meg az AFR-es fizetésre jó lesz, és mondjuk QR-kódot fog tudni olvasni, vagy megmutatni. És hát azért sok helyen, a teljes ügyfeleknél nem, de sok helyen még olyan régi poszterminálok vannak, ami annyira képes, hogy két sorszöveget vagy három sorszöveget kiír ilyen nagy pixeles betűkkel, ez biztos legtöbben ilyenekkel találkozunk legtöbbet. Érdekes lesz minden esetre az AFR-nek a bevezetése egy és az elterjedése.
Lehetőség legalább. Na, akkor vissza a nagy digitális kutatáshoz. Még mi volt az, ami fontos volt a számotokra, vagy akár meglepetés volt?
Hát igazából számomra talán nem meglepetés volt. volt, hanem inkább örültem neki, vagy megerősítés volt, hogy valóban a vállalkozások is azokat a szoftveres megoldásokat keresik, amilyen irányba mi is gondolkodunk, hiszen mi abba hiszünk, hogy maga a fizetés elfogadás az nyilván a digitalizációnak mindig is csak az egyik eleme fog maradni, és nagyon reméljük, hogy ennek a szolgáltatási típusnak az ára folyamatosan csökkenni fog a vállalkozások számára, és minél inkább hozzá tudnak férni a kis vállalkozások is ezekhez a megoldásokhoz olcsón, hogy ne legyen ez, mint Ausztriában, hogy nem tudsz kártyával fizetni, hanem gyakorlatilag bárhol tudj kártyával, vagy mármilyen más egyéb digitális módon fizetni.
Nincs egy lélektani határ, azt nem kutattátok el, tehát olyan, mint egy üvegbornál. Szóval, hogy egy ilyen közepes vagy kicsi vállalkozás 10 milliós árbevétellel, vagy 50 millióval, mit szán erre a dologra, hogy ne legyen rabszolga?
Igen, ugye nyilván a mérettől függően mindenki más árat fizet ezekért a szolgáltatásokért, nem csak a fizetés elfogadásért, de a szoftveres megoldásokért is. Úgy gondolom, hogy mi egy elég átfogó képet kaptunk, hiszen nálunk éves 10 millió forinttól egészen 200 millióig válaszoltak a válaszadók. Tehát a válaszadók között megtalálható volt egy elég széles mintája gyakorlatilag a magyar kis és
középvállalkozások. Akiket
nem kizárólag. Nem.
Ami nekem itt még szerintem hozzáfűzni valunk mindannyiunknak, hogy drágák ugyanezek a szolgáltatások, tehát a 3% egyébként engem egy kicsit meglepett, hogy még mindig ilyen szinten van, de nyilván, hogyha mindent összeszámolunk, akkor ez ki tud jönni, hogy azért valójában egy ekkora vállalkozásnak, aki ennyit fizet ezért a szolgáltatásért, vélhetően a cash management az drágább lenne ennél. Hogy itt valószínűleg annyira alacsony pénzek mozognak, hogyha csak valahogy Magyarországon ez a, meg egyébként úgy Európában, de Közép-Kelet-Európában azt gondolom, hogy semmiképpen nincs meg az a fajta vállalkozói tudatosság, hogy mondjuk ezt azzal vessük össze, hogy nem is mondjuk, hogy a kihív egy ilyen vállalat, egy vagy cég, vagy kiskereskedő, vagy sarki fűszeres egy pénzszállítót, mert nem hívják ki, hanem kiveszik a kasszából a pénzt, és elsétálnak egy befizetős ATM-hez, vagy egy bankfiókba. De hogyha annak az óradíját megnézzük, és rávetítjük a befizetett pénzre, meg a banki költséget, amit egy készpénzbefizetésnél kifizetünk, akkor a 3%-nál valószínűleg magasabbra jövünk ki. Ez nem jelenti azt, hogy ez olcsó, ez drága, és ez egy tök jó kezdeményezés, amit itt a cikkben is írunk, hogy az MNB 2030-ra ugye 1,5%-ban akarja ezt maximálni, de érdemes összehasonlítani a másik lehetőséggel.
Ez visszakacsint arra, amivel én bedobtam ezt a rabszolgását, mert a saját idejét, a saját fáradozását, viszi a pénzt, hozza a pénzt, leül, nem tudom, bemegy, ezt nem számolja bele, tehát ezt nem számolja úgy költségnek, ezt tudjuk is vállalkozók, hogy ez, mi az benne van.
Pedig nincs.
Hát az közben nem tudom, széklábat faraghatnám, mindig azt szoktam mondani.
És akkor Marci még nem is említette azt az esetet, amikor elveszik a pénz, eltűnik a pénz.
Ja, hát arra nem beszél.
Vagy esetleg, így van, hát így van, így van. És ez valószínűleg egyébként erre kéne kutatást csinálni, nem erre lenne érdemes megnézni, hogy valójában hány százalékot bukik az árbevételén egy cég átlagosan évente, mondjuk egy ilyen kis közért azon, hogy mondjuk bele se kerül a kasszába a pénz, vagy kikerül onnan. De abszolút.
Biztosan drágább.
Igen.
És a fintech.hu-nak mi volt benne azon túl az izgalmas, hogy te a KKV-t fókuszba helyezted?
Hát alapvetően nem volt még ilyen együttműködésünk, én mindig szeretem az új dolgokat kipróbálni, és szerintem tök jól tudtunk egy szint vinni ebbe az egészbe. Bízom benne, hogy talán a kitöltés számhoz is hozzá tudtunk tenni, akár azért, mert hogy folyamatosan írtunk erről a fintech.hu hasábjain, meg odaálltunk emellé az egész mellé, mint egy bízom benne, hogy egészen jó brandnek titulált cég, logó, stb. És hát nyilván az egy jó dolog, hogy első kézből tájékozottunk ezekről az eredményekről, akár részeredményekről, és láttuk, hogy mi történik, ez hogyan alakul. Nyilván azért annál, amit itt első körben publikáltunk, lényegesen több info, megadat jött vissza. Én azt gondolom, hogy ebből talán lehet majd egy trendet is, vagy egy folyamatosságot is, vagy egy folyamatosságot alkotni, amiből trendeket tudunk majd látni, mert nyilván az nagyon érdekes, hogy hogyan változnak ezek az eredmények, és hogyan csökkennek, vagy változnak esetleg az árak, meg hogyan változnak a preferenciák esetleg, hogyan edukálódnak a cégek, és szerintem, ami izgalmas, ami egy feladatunk, hogy ezekből az adatokból pont le lehet szűrni azt, hogy egyébként hogyan érdemes mondjuk egy vállalkozót edukálni, és mik azok a területek, amikkel kapcsolatban érdemes akár edukatív anyagokat, információkat eljuttatni. Én egy ilyen ellentétpárt azért kiemelnék ebből, itt beszéltünk, Bálint említetted, hogy a havi díjaknak a szintje, és tényleg ez jött ki egyébként, hogy a negyedik helyen van a választásoknál ilyen prioritási sorrendben. Nem is a problémák, hanem a prioritások, az átláthatóság, transzparencia, ugye ezeket említette Bálint, ami ha megelőzi az árakat, de azért amikor a problémákat soroljuk, vagy sorolják a vállalkozók, akkor torony magasan el, de drasztikusan torony magasan első helyen van 32%-kal gyakorlatilag a magas tranzakciós díjak, és ez csak, nem tudom, a negyedik helyen levő probléma, a lassú kifizetés, az már csak 7%, és most ezt random rábögtem a negyedikre, de egyébként, ha belegondolunk, hogy a lassú kifizetés is milyen költségeket tud okozni, valójában valószínűleg egy nagyobb probléma az, hogy lassan jutnak a vállalkozók a pénzükhöz, mert áthidaló kölcsönöket kell igénybe venniük, aminek költsége van. Nekem ez megint arra mutat rá, hogy nagyon-nagyon elfér ezen a piacon az edukáció, és nagyon kellene végre egy olyan szereplő, aki nem úgy, mint mi sajtótermékként a saját pénztercejából edukálgat, hanem konkrétan olyan piaci szereplő, aki KKV-kat szolgál ki, az azt mondja, hogy jó, oké, akkor ebbe beleállunk, hát, és akkor megtanítjuk őket.
Szintet akartok lépni a digitalizációban, akkor ezt érdemes használjátok, nem? Nagyjából.
Hát ezt meg ezt, meg beyond, tehát ez alá benézni, és elmondani azt, hogy figyelj, lehet, hogy 3%-ot fizetsz, egyszerűen ilyen áron lehet szemben szolgáltatni, igen, de mivel szemben nem fog eltűnni a kasszából a pénz, nem kell bankfiókba járni, nem kell befizetős ATM-hez menni félkor a helyet, hogy otthon lennél a családdal, stb. És ezeket akár hiperpersonalizáltan elvinni a vállalkozásokhoz, és megmutatni tényleg mondjuk azt a kárt, ami akkor éri, hogyha nem fizeti ki ezt a 1-2-3%-ot.
Csak ez most a fejlesztés irányítókban is segít nyilván?
Természetesen, tehát ugye a kutatásnál a munka nagy része nyilván ugye a kitöltők oldalán volt. Most következünk mi, leülünk a tervező asztalhoz, és nyilván megpróbáljuk hozzáigazítani a terveinket a vállalkozók igényeihez. Ez nagyon fontos üzletpolitika nálunk, hogy kifejezetten szélsőségesen ügyfélközpontúak vagyunk, és folyamatosan interjúztatjuk a szolgáltatásainkat, használókat, mert próbálunk arra rájönni, hogy mi lehetne számukra egy jobb megoldás, hiszen ugye erre már azért rengeteg példa volt itthon is a szolgáltató szektorban, hogy az irodában kitalál valaki egy megoldást, a legjobb szándék mellett azzal, hogy segítse mondjuk a helyi vállalkozókat, és aztán nyilván, mikor kikerül az utcára ez a megoldás, akkor jövünk rá, hogy ez nem feltétlenül jó a vállalkozás számára, úgyhogy mi igyekszünk ennek elébe menni, és rengeteget kérdezünk, és figyelünk, és ügyfélközpontú megoldásokat próbálunk a piacra tenni.
Oké, erről szólt a nagy digitális kutatás, és az hozzáférhető a fintech.hu-n is, gondolom, ugye?
Így van róla egy jó kis összefoglaló cikkünk, és folyamatosan fogunk ebből még tartalmakat előállítani.
És nálunk is fönn van, ugye valahol?
Nálunk is megtalálható, igen.
Oké, a tejánál nagyon szépen köszönöm, Dencz Bálint, te a Cuppán Márton Peak, fintech.hu-n ott van a kutatás, ott vannak a részletek, egyéb érdekességek, jövő pénteken találkozunk. Köszönöm szépen nektek.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.